Jézus Krisztus mondja, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 161-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből. A 161-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 161-es dicséretünk. Siess keresztjén lelki jót hallani. Foglaljuk el helyünket, testvérek, énekeljük a megkezdett éneknek, a 161-es éneknek a második és harmadik verseit. Tehát a 161-es dicséret második és harmadik versét énekeljük. Második vers így kezdődik, mert nem hiába ezt az ótörvénybe proféták írták Biblia könyvébe. A mi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érete, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Folytatjuk a sorozatunkat, testvérek, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amelyet olvasok az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 18. fejezetéből, a fejezet végéhez értünk, Apollósról lesz szó, a 24-es verstől olvasom a 28-as versig. Még egyszer mondom az ige helyet, apostolok cselekedeteiről szóló könyv, 18. fejezet, és a 24. verstől olvasom a 28-as versig. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ezt már tanították az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógámar is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akájába, a testvérek bíztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. mert hevesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy van Bibliánk. Köszönjük ezt a csodát, hogy kezünkbe vehetjük az élő Isten beszédét, igéit, amely tanácsolhatja, vezetheti a mi életünket. Bizony elveszettek és sötétben tapogatózóak lennénk a Biblia szava nélkül. De áldott légy, hogy te gyújtasz világosságot, te tanítasz bennünket, és életünk nehéz, sokszor reménytelennek tűnő helyzetében te gyújtasz fényt, te vagy az, aki megoldást adsz, mégpedig mennyei megoldást, mennyből jövő szavakkal. Köszönjük neked az igét, amelyet olvashatunk, amelyet hallhatunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te igédnek hatalma van felettünk. Vágyjuk életünket a te igét hatalma alá tenni. Oda ajánlani szívünket, lelkünket igéd alá, hogy hatalommal érintsen, bennünket formáljon, egészen megváltoztasson és újjátegyen. Így kérünk téged, hogy áld meg a te szavadat ma is élettel, személyes erővel, hogy megérintsen, hogy személyesen szíven találjon valamennyiünket. Add, hogy a te szavad életet hozzon belénk, úgy, ahogy mondta Krisztus, ami megváltónk. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, a mélységben járókat, a könnyezőket, a szomorkodókat, a betegeket, a gyászolókat. Urunk, te tudsz lehajolni a mélyben járókhoz, hiszen te vagy velük hűséggel még a mélységben is. Te tudod felszárítani a könnyeket és erőt adni a csüggedőnek, megvigasztalni a bánkódót, és te tudod fölemelni az egészen elesettet. Cselekedd meg ezeket a csodákat velünk. A végazt, a felemeltetést, a lelkünknek igazi életre keltését. Te légy betegjeink gyógyítója, a szívek, a hit megerősítője. Így lépj mellénk ma, hadd találkozzunk veled az igében, lelked által. Áldott légy, hogy győztél. Köszönjük neked az Úr Jézust, az ő győzelmét a Golgotán és feltámadását húsvét vasárnap. Köszönjük, hogy ő él, és örökre üdvözíti a benne hívőket. Áldott légy azért, Urunk. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A megkezdett 161-es énekünknek most az 5. versét énekeljük. 161-es énekünkhöz hajtsuk vissza énekes könyvünket, ezzel kezdtük az istentiszteletünket, most az 5. versét énekeljük, 161-es énekünk 5. verse, így kezdődik. Ne es kétségbe, ő nagy jó voltában. Bizonságtételem alapigéjét hallottátok már a köszöntő igében Isten tiszteltünk elején. Most újra olvasom Jézusnak a szavait. A János evangélium a 6. részéből, ez a 63. vers. Tehát János evangélium a 6. fejezet, a 63. verset olvasom. Jézus mondta, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Kedves testvérek, nem olyan régen az Egyesült Államokban készítettek egy nagyon remek kis felmérést keresztjének között. 14 ezer Krisztust követő keresztjén embert kérdeztek meg arról, hogy minek, kinek a hatására kezdte el Istent követni, és fordult oda Jézushoz. Tehát röviden valahogy így szólt a kérdés, hogy kinek a hatására ment oda a megváltóhoz. És képzeljétek el, hogy 85%-a ennek a 14 ezer embernek azt mondta, hogy egy nagyon közeli barát, vagy egy közeli családtag bizonyságtételének a hatására. Ugye az emberek arra gondolnak, hogy majd a hittanon megneveli a lelkész meg a hitoktató a gyerekemet. Nagyon sok szülő ezért otthon nem is nagyon beszél a hitről, Istenről, a Biblia dolgairól a gyermekének, mert úgy gondolja, hogy hát majd ott az iskolában meg a hittanon majd megkapja a lökést. Ez a felmérés nagyon komolyan kijózanít bennünket, hogy a közelünkben levőkre vagyunk a legnagyobb hatással. És mi ránk is a közelünkben levők vannak a legnagyobb hatással. Ha a közelünkben levő ember egy komoly hívő ember, annak a hatása érezhető lehet a mi életünkben, de hogyha a közelünkben levők esetleg egy nagyon komoly, Isten ellenes lelkiséget hordoznak, akkor annak a lelkiségnek a hatását lehet majd mérni, érezni a mi életünkben. És ugyanígy fordítsuk meg, vajon tőlünk milyen lelkiséget kap az, aki mellettünk él. 85%-a a keresztényeknek azt hallotta, egy közeli ismerős, aki Jézust követte, hitt benne, vele járt, annak a hatására fordultam Krisztus felé. Pál életéről szóló sorozatunkban most ma kivétesen nem Pálról lesz szó. Pál egyik munkatársa, később még majd előkerül egyszer-egyszer Apollós, itt tűnik fel a Szentírásban, és az ő története adatott mára. Egy alexandriai származású zsidó vándor rabbi ő, akiről megtudjuk, hogy ékesen szóló volt, tehetséges ember, jártas volt az írásokban, ez nem azt jelenti, hogy tud írni, hanem az akkori Bibliát, az akkori Ószövetséget, ugye a mi Ószövetségünk, az, amit ő kitűnően ismert, és járta az akkor ismert világot, és prédikálta a Mesiásról szóló jövendőléseket. Megérkezik Efézus városába. Ez az a város, amelyik ébredés előtt áll. Ez az a város, ahova megérkezett Pál két munkatársa, Akvila és Priscilla, a házas pár, akik sok évet töltöttek, sok időt töltöttek Pál mellett. Pál hatása az ő életükön is érződött, és ők azok, akik meghallgatják Apollóst, maguk mellé veszik, befogadják őt, és kitanítják még jobban az Úr útjáról. Kiderül, hogy Apollós keresztelő János tanítványa, János keresztségéig ismerte a dolgokat, de arról már lemaradt, akkor biztos nem Júdeában volt, amikor Jézus fellépett, tanított, és ő rá mutatott rá keresztelő János, hogy na ez az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Keresztelő János volt a Jézusra mutató tábla, keresztelő János volt az utolsó ószövetségi proféta, és az ő feladata volt az, hogy Jézus mellett, az eljövendő megváltó mellett bizonyságot tegyen. Ő volt az útkészítő, és ő volt a bizonysága a fellépő Mesiásnak. Apollós János keresztségét ismerte, de hogy eljött a megváltó, erről még nem hallott. Ki tanítja Akvila és Priscilla őt, keresztjénné lesz ez az Apollós, és tovább folytatja a vándor rabbi szolgálatát, mármint egy keresztjén ige hirdető. Hevesen cáfolja az ellenszegülőket, és bizonyítja Istentől kapott mennyei bölcsességgel a Bibliából, hogy Jézus a Krisztus. Eddig a történet, és valóban nézzünk mögéje, ki fog derülni, hogy milyen fontos a bizonyságtétel, ami hozzánk elér, és mennyire fontos tud lenni az a bizonyságtétel is, ami mi tőlünk indul el, és érkezik meg másokhoz. Az első tanulság nézzük meg ezt az Apollóst, hogy mit is tudunk őről, milyen ember is volt ő. Hát kiderül az ő életéből, hogy egy nagyon tehetséges ember volt. A tehetség a Biblia bizonysága szerint Istentől való ajándék. Ő ékesen szóló ember volt. Nem mindenkinek adatik meg, hogy jól tudjon beszélni tömeg előtt. Ez az Apollós ezzel a karizmával volt megáldva, hogy ő ékesen szóló volt. Istentől kapta ezt a talentumot, és Isten akarata szerint használta, és mások javára használta. Nagyon sok tehetséges ember a saját tehetségét önmaga menedzselésére, vagy saját dicsőségének az építésére használja. Apollósnak kiderül a jelleme is, hogy ő nem saját magát menedzseli. Ő nem az az ember, aki a maga dicsőségét keresi, hanem ő az ékesen szólását a Biblia továbbadásának a szolgálatába állítja. Tudjátok, testvérek, Jézusnak az evangéliumát nagyon sokféleképpen el lehet mondani. El lehet mondani rettenetesen unottan is, szárazon is, úgyhogy a hallgatóságban semmi nem marad meg. De el lehet mondani tűzzel. El lehet mondani lélektől jövő bölcsességgel, úgyhogy meggyújtsa a hallgatókat az, amiről az ige hirdető beszél. Amikor Apollóst látjuk a Bibliában, akkor egyszer valaki így mondta, hogy Apollós az őskeresztény gyülekezet sztár prédikátora volt. A legékesen szólóbb tanító. Párról sem mondja ezt a Biblia, hogy olyan ékesen tudott szólni, noha biztos, hogy tanultságban nem maradt el Apollóstól, de Apollósnak megadatott az ékes szólás csodálatos ajándéka. Ő úgy tudott prédikálni, hogy tüzet gyújtott mindig a hallgatókban. Nem mindegy, hogyan mondjuk el az evangéliumot. Nem mindegy, hogy hogyan adod tovább a te hitedet, hogyan beszélsz arról, hogyha te Jézussal jársz, és hogyan éri a te bizonyság tételed a téged hallgatókat. A második tanulságunk, erre is figyeljünk oda, amit megtudunk róla, az írásokban jártas volt ő. Ez azt jelenti, hogy ismerte a Bibliát. Ez nem felülről való adottság, senki nem születik úgy, hogy tudja fejből a Bibliát. Ez szorgalmas tanulmányozásnak a kérdése. Feladatul adja nekünk az Isten, hogy olvasd, tanuld, tanulmányozd éjjel-nappal. Józsué könyvének a legelső fejezetébe ezt mondja Isten Józsuénak, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Tanulmányozd azt éjjel és nappal. Ne térj el attól se jobbra, se balra. Nekünk is szól ez az ige. Szeresd a te Bibliádat. Olvasd azt, tanulmányozd azt. Legyen drága kincsed a Biblia. Kiderül mindig, milyen fontos nekünk a Biblia ott, hogyha el kell valakinek utaznia, és máshol tölti az éjszakát, rokonoknál, ünnepek alatt, vagy éppen egy szállodába, vagy bárhol nyaralás alatt, elpakolja-e a csomagokba, a fürdőruha mellé, meg a fogkefe mellé, ott van-e a Biblia. Vagy ez nem olyan fontos, a pizsamát meg mindent nem felejtjük el, de nagyon sokan a Bibliájukat elfelejtik. Mennyire szereted a Bibliádat? Mennyire van ott annyira az életedben jelen, hogy a Biblia soha nem marad ki. Nem marad ki egy nap se az olvasása, és nem marad ki az utazáskor való elcsomagolása. Apollós az írásokban jártas ember volt. Ő tanulmányozta alázatos szívvel Isten igéjét. Drága volt neki a Bibliája. És ő ismerte. Erre hív el bennünket is Isten. Ezt nem lehet megspórolni a Biblia olvasását, és nem lehet a jártasságra szertenni a Biblia ismeretben, ha nem olvassuk azt naponként. Hűséges vagy ebben a dologban, vagy hűtlen vagy ebben a dologban. Az Efézusi Levél 6. fejezete beszél az Isten fegyverzetéről, amelyet ölcsön magára a keresztény ember, és ott a végén van a felsorolásnak, hogy és végezetül kössétek magatokra a lélek kardját, amely az Isten igéje. A hív embernek másféle fegyverzete van. Mi nem késsel, meg puskával, meg mit tudom, hogy milyen fegyverekkel harcolunk. A mi fegyverünk Isten igéje. Ezzel sem verünk, nem pusztítunk vele, hanem hirdetjük, a lélek kardja az a szív elevenébe vág, megszólít, néha nagyon is élesen leleplez a Biblia szava, de bekötöz, meggyógyít és tovább visz. Használod-e így Isten igéjét, mint a lélekkardját, amelyet Isten azért adott, hogy életet adjon mindenkinek. A harmadik, amit megtudunk Apollósról, hogy ő egy alázatos ember volt. Nem sok tehetséges emberről lehet ezt elmondani, hogy alázatos, aki általában több talentumos ember és sok-sok tehetséges terület van az életében, az néha felfúvalkodik. És néha azt lehet látni, hogy híres emberek, nagy tudású emberek, bizony gőgös emberek is. Apollós nagy tudású volt, tele talentummal, és mégis kiderül ebből a kicsin történetből, hogy nagyon alázatos volt. Két dologból derül ki az ő alázata. Az első, hogy nem fúvalkodik fel az adottságaitól. Ő nem fúvalkodott fel az adottságaitól. Nem úgy lépett fel, hogy akkor majd ő mindenkit helyre tesz, tanított tűzzel, de nem volt gőgös ember. A második dolog, amiből kiderül, hogy ő alázatos volt, figyeltétek-e a történet, hogyan fogalmaz, Aquila és Priscilla meghallgatja őt, magukhoz vették, és még jobban elmagyarázták neki az úr útját. Ennek a nagytudású rabbinak kik lettek a tanítói a Jézus evangéliumában? Két sátor készítő ember. Kit kevésbé tanultabb ember a világ mértéke szerint. Egy gőgös ember nem fogadott volna el tanultsága miatt egy nála kevésbé iskolázottaktól tanítást. Apollós nem szégyelte, hogy az Isten útjáról, az üdvösség útjáról két sátor készítő ad neki még mélyebb információkat és üzeneteket. Elfogadja a tanítást, az az igazi alázat, aki maga is tanítvány marad egész életében, az az igazi alázatosság, aki soha nem száll fel a tanulói padból Isten iskolájában. És a negyedik tanulságunk, kicsit nézzünk Aquila és Priscilla életére is. Csodálatos látni ennek a hívő házaspárnak a hatását. És nézzétek a láncolatot, ők együtt laktak Korintusban Pál apostollal, másfél évig keresztül lakótársuk volt. Pálnak a hatása érződött az ő életükben, keresztjén emberek lettek. Majd amikor itt Efézusban meghallgatják Apollóst, akkor nézzétek meg, milyen bölcsesség és milyen érettség árad az ő életükből. Először meghallgatták, aztán magukhoz vették, és utána még jobban elmagyarázták az úr útját. Nagyon sok minden van itt elrejtve. Meghallgatták. Vagyis volt bölcsességük ahhoz, hogy megállapítsák egy emberről, amikor az beszél, hogy hol tart lelkileg. Néha tényleg beszél az ember valakivel, és néhány mondat után azt érzi az ember, hogy ez az ember iszonyatosan messze van még Istentől. Messze van a megtéréstől, az Úr útjától, még azt se látja magáról, hogy bűnös. Aztán néha beszél valakivel az ember, és azt érzi, hogy ő egy érintett ember. Ő már hallott Krisztusról. Ő már úgy vágyakozik, míg nem lépett be a kegyelem ajtaján, de már Isten szent lelke megérintette őt, és munkálkodik benne. És néha beszélsz emberrel, akivel meg az az érzésed, hogy testvér ő. Aki megtalálta a Krisztust, aki eljutott a megváltó ismeretének csodálatos gazdagságára. Nem mindenkibe van meg ez a bölcsesség, hogy beszélgetve a másikkal meg tudja állapítani, hogy hol tart. Aquila és Priscilla olyan érett hívő emberek voltak, akik bölcsességükben, Isten kegyelméből látták, hol tart Apollós. Hiába a tanultság, ha valaki még nem ismeri Krisztust. Szüksége van Jézus Krisztus ismeretére. Tehát először meghallgatták. A második, amit olvasunk róla, hogy befogadták őt. Így írja a Biblia, hogy maguk mellé vették. Senkit nem taníthatunk addig, amíg nem fogadtunk be. Ők először befogadták, és utána tanították. Ezt nagyon sokszor mi megfordítjuk. Mi először tanítunk, és majd utána akarjuk befogadni, hogyha bevette a tanításunkat. Pedig mindig fordítva kell. Először be kell fogadni a másikat, és utána lehet szeretettel tanítani. A befogadás nélküli tanítás az kioktatás. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy a hitetlen világot jól kioktassuk, hanem fogad be, és beszélj neki a megváltóról és az üdvösség útjáról. És milyen bölcsesség az, ahogy tanították őt. Nem azon itt a Szentírásban, hogy akkor azt mondták volna neki, hogy figyelj, amit te tudsz, az semmi, mi majd megmondjuk neked a tutit, hanem azt olvassuk, hogy még jobban elmagyarázták neki az üdvösség útját. Vagyis arra építettek, amit ő ismert a Bibliából. Így nem alázták meg, és végtelen bölcsességgel tudták tovább vezetni őt. Elmagyarázni, hogy igen, amit tanítasz, mindaz, amiről beszélsz, az egy személyre mutat. De ez a személy eljött, és minden profécia Jézusban beteljesedett. Ő az Isten fia, a megváltó, az Úr, aki ítélni fog élőket és holtakat. Elvezetik őt Jézusig, és így Apollós még áldottabb eszköze lesz majd az élő Istennek. Aztán nagy bölcsességre val, hogy nem a zsinagógai gyülekezet előtt szóltak fel neki, és szólították meg, tették helyre, hogy miről kellene beszélni, hanem négy szem közt tették ezt meg. Maguk mellé vették, és ott mondták el neki. Mi olyan gyakran nem figyelünk erre. Ha valakit megintesz, vagy tanácsolsz, nem négy szem közt teszed meg esetleg, hanem mások előtt. Így a másik megaláztatást él át. Aquila és Priszka, így becézi az apostoli levelek Priscillát, hogy Priszka, Aquila és Priszka figyeltek erre. Tapintatos emberek voltak. Érzékenyek voltak ezekre az apró dolgokra is, és négy szem közt magyarázták meg neki jobban az Úr útját. Nem alázták meg mások előtt, hanem tovább vezették hatalmas szeretettel. Aztán látjuk, hogy ajánló levelet is írnak neki, amikor megy tovább Efézusból Apollós, és Görögországba megy Akhája gyülekezeteibe, akkor írnak ajánló levelet az efézusi gyülekezetből, hogy fogadják őt be. Ez az ajánló levél, ez egy belépőjegy volt az akhájai gyülekezetbe, és jó bizonyság Apollósról, hogy kicsoda ő. Itt is van két tanítás. Az egyik az az, hogy drága dolog, hogyha rólunk valaki jó bizonysággal van. Drága dolog, hogyha mi is rendelkezünk ilyennel, hogy egy gyülekezet tagjai azt mondják, hogy igen, ez az ember Krisztust követi, és hogyha esetleg más városba költöznél, és más város gyülekezetébe kellene tartoznod, akkor hoznál magaddal, vagy a híredet hallaná az a gyülekezet, egy jó bizonyságnak, egy jó ajánló levélnek a hírét, hogy igen, te Jézusé vagy, és a te életed egészen Krisztus élet. Van-e ilyen jó bizonyság rólunk? Így ismernek-e téged a családodban, a szomszédaid, a gyülekezeted, vagy a te életed Jézus élet? A másik, amit ez felvet, ez az ajánló levél, egy különös dolog, ami talán a mai világban még inkább aktuális, hogy bizony majd olyan korban élünk, amikor nem lehet csak úgy megvizsgálás nélkül minden tanítót tanítani, engedni. Pláne a keresztény gyülekezetbe. Jó, hogyha valakiről van egy bizonyság, jó, ha valakit, aki messziről jön és nem ismerjük, le tudunk ellenőrizni, értsétek ezt jól, hiszen sok hamis próféta jött el a világba. Sok hamis tanító volt már Pál apostol idejében, és ezeknek a hamis tanítóknak a száma megsokszorozódott a mai korra. Vigyázni kell, hogy milyen tanítót hallgatunk meg. Figyeljünk mindig oda. Nem biztos, hogy akár egy televízióban, egy vallásosnak tűnő műsorban a tanító, nem valami szektás vezér, vagy valami tévtanítást mondó embere. Jó, hogyha élőhitű, és a Biblia tanítását hűségesen mondó embert hallgatunk, de nem jó, hogyha hamis tanítókra hallgatunk. És előjön Apollós áldott szolgálata, végig járja a görögországi gyülekezeteket, és Isten áldása rajta keresztül is kiárad. Becsüljük meg mindig, hogyha Isten ad áldást igéjén keresztül, az ő engedelmes gyermekein keresztül, szolgáin keresztül. Legyünk hálásak Istennek, igéjéért és az ő eszközeiért is. Az ő igéje az, ami megeleveníthet, megmenthet. És itt értünk el a köszöntő igéhez, amelyet Jézus mond a János 6.63-ba, hogy a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Egy csodálatos mondat, amely ide illik Apollós szolgálatához, és ide kívánkozik a mi életünkhöz is. Mindaz, ami téged életre tud kelteni, az Istennek az élő igéje és az ő élő szent lelke. Amikor Jézus arról beszél, hogy a test nem használ semmit, ez az igerész arra utal, hogy azok az emberi dolgok nem vezetnek a mennybe, akár egy emberi tehetség, akár bármilyen földi tanultság, iskolázottság, nem ez vezet a mennybe. A test nem használ semmit. A földi dolgok nem használnak semmit. Az, ami téged megment. Jézus Krisztus evangéliuma. Az, aki téged megelevenít, az Istennek a szent lelke. Jézus lelke. És Jézus mondja, hogy azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Amikor hangzik Isten igéjének a hirdetése élő módon, lélek és élet, amit hallgatunk. Lélek és élet, ami megérint, ami szíven talál, nagyon sokszor leleplez bennünket büszkeségünkben, hanyagságunkban, hűtlenségeinkben, gonoszságainkban. De amikor elevenünkbe vág, utána bekötöz. Isten élő igéjével nem csak metszés jön, hanem mindig kötszer is jön. Nem csak megsebező, de be is kötöz. Nem csak összezúz a keze, de meg is gyógyít. Jobb könyvében találjuk az igét. Az ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Az élő Isten igéje ilyen. Engeded-e a te életedet az Isten igének a hatalma alá? Ha te életed az ige hatalma alá kerül, akkor menekülsz meg a kárhozatból. De ha te nem engeded az életedet az Isten igének a hatalma alá, akkor nem fogsz életet látni. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, mondja Jézus, lélek és élet. Jézus beszédei, az gyógyítja meg a te lelkedet. Az záró történetem egy zsidó orvosnak a megtérése. Volt egy zsidó származású, nagyon jó orvos, aki kezelt egy idős, rákos keresztjénasszonyt. 7 hónapon keresztül kezelte, a végén már úgy járt ki hozzá a házhoz, és döbbenten látta, hogy ennek az asszonynak általa ismeretlen forrásból mindig van ereje, öröme. Tele van békességgel. Honnan van ennek az asszonynak ez a békessége? Tudta azt, hogy olyan forrásból táplálkozik annak az asszonynak az élete, amelyet ő nem ismer. Egyszer megkérdezte tőle ez a keresztjén asszony, hogy doktor úr, mondja meg nekem őszintén, hogy mennyi időm van hátra. És ez az orvos nem kertelt, manapság ez olyan divat, sajnos hallok történeteket is ajkáról, hogy nem mondják meg őszintén az rokonok se, az orvosok se az embereknek, hogy mi a bajuk, mennyi van hátra. Pedig milyen fontos az, hogy ezt tudjuk, és elrendezzük a rendeznivalókat. Ez az orvos elmondta ennek az asszonynak, hogy nagyon rövid idő van már csak hátra. És azt mondta az orvos, leírását olvastam én. Határtalan boldogság lett az arcán, halva a közelgő haláláról. Az orvos értetlenül nézte. Úgy örült az asszony arca, mintha egy mennyegzőre készülő ifjú mennyasszony lett volna. Aztán megszólalt az asszony, hogy doktor úr, én szegény vagyok, de szeretném meghálálni ezt a sok törődést, amit öntől kaptam. Szeretnék magának mondani valamit, meg adni is valamit. Szeretném elmondani, hogy ön ugye zsidó származású, és még nem ismeri a megváltót, önnek is az élete megoldása, az élete gyógyulása, ha megismeri Jézust. És nem tudok mást adni, hadd adjam önnek a Bibliámat. Kezdj el olvasni Isten igéjét, és ebben majd megtalálja, hogy kicsoda ez a Jézus. Találkozik vele, és az élete megmenekülhet. Hát ez a zsidó orvos nagyon zaklatottan, de elfogadta a Bibliát, amikor ment haza, leírása szerint tele volt háborúval a lelke, félelem, de vágyakozás a békesség után, az igazi forrás megtalálása után, de ott dübörögtek benne a Jézusról hallott hazugságok is, az ellenvélemény, az ember szívének a keménysége, ott dúlt benne a harc. Amikor másnap ment a munkahelyére, mindig pont az asszony háza előtt ment el, és valami megmagyarázhatatlan erő bevonzotta ebbe a házba. Megállt a kocsijával, kiszállt, és bement ehhez a beteg haldokló asszonyhoz, és ott benn Emília, ennek az asszonynak a nevelt lánya, énekelte ennek a hívő asszonynak a kedves énekét Jézusról. És az orvos hallgatta az ajtóból, és ez az ének volt az, ami nagyon megnyitotta az ő szívét, és még közelebb hozta hozzá Jézust. Ma ez a zsidó orvos keresztény ember, aki megtalálta Jézust, benne élete megváltóját, hívő emberré lett, megkeresztelkedett, és vallja, hogy valóban Jézus a békességnek, az örömnek, az üdvösségnek az útja. Aki Jézust ismeri, az az üdvösség útját ismerte meg. Te ismered-e már, testvér? Jézusé az életed. Kihez tartozol? Amen. A 396-os ének első versét énekelve feleljünk az igehirdetésre, testvérek. Egy tüzetgyújtó missziói énekünk ez, 396-os dicséret. Az első versét énekeljük most. 396-os dicséretünk így kezdődik. Ébredj bizonságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Apollós életében adtál betekintést, és köszönjük, hogy elgondolkozhatunk a mi életünk felől is, azokra az eseményekre emlékezhetünk, amikor mi hallottunk először a megváltóról. Nekünk beszélt valaki, egy közeli ismerős, családtag vagy barát arról, hogy mit jelent számára Jézus Krisztus. Visszaemlékezhetünk, hogy hogyan hallgattuk, hogyan támad bennünk vágy, hogy mi is bárcsak ennyire közelről ismernénk őt. És visszaemlékezhetünk a lelkünkben dúló harcra is, a vágy és a félelem, a mehetnék, de a szívünk keménysége közti igazi harcra. Könyörülj azokon, akiknek most van ilyen harc a szívükben, akik még nem indultak el, de ott van a vágy a lelkükben, bárcsak Jézusé lehetnék. Urunk, köszönjük neked mindazokat, akiktől hallhattunk te rólad. Köszönjük azoknak a bizonyságtételeit életünkben, akik úton, módon, valahogyan, akár csak egy-egy mondattal is, de beszéltek a Biblia dolgairól mi nekünk. Köszönjük, hogy te érintettél meg ő rajtuk keresztül. És köszönjük, hogy te vagy az, aki keresel és érintesz mindig, amikor a Biblia szavát halljuk, vagy az ige magyarázatát meghallgatjuk a templomban. Jöjj, Urunk, és magyarázd el nekünk az üdvösség útját még jobban. Jöjj és érints meg. Te győzd le a mi szívünk konok ellenállását, keménységét. Vonj magadhoz, hogy örök életünk legyen. Hadd ismerjük meg az üdvösség útját, és hadd legyen életünk Jézusé. Köszönjük neked mindazokat a gyülekezetünkben, akik már befogadták az Úr Jézust. És találd meg mindazokat, akik még keresnek, akik vágyakoznak, akik még evangéliumodnak ellenállnak. Könyörülj ő rajtuk, és szereteteddel találd meg őket is. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, népünk vezetőit, élő hittel, a Jézushoz való tartozással, annak örömével, vezess bennünket valóban az üdvösség útjára, hogy mind élhessünk örökké általad. Te légy gyógyítója a betegeknek, szabadítója a hozzákiáltóknak. Te légy az, aki hűségeddel, szereteteddel. Légy velünk örökké. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, a lelkének az imádságát vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mózes áldásával halljuk Isten igéjét. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Testvérek, a záró énekünk a missziói gyönyörű dicséret maradék két verse, a 396-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, van vissza még két verse, figyeljünk a szövegére, egy nagyon szép énekünk, nagyon gazdag üzenettel, 396-os ének második és harmadik verseit énekeljük tehát végezetül. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényinél.
Thank you. gyered onnan felül nekik, hogy ezt néha pogán se hagyják, és szertek.